Elmesélem azt, amire kértelek, hogy emlékeztess, de hála Istennek, hogy nem kellett. Tudom, igazért is hálás vagyok most ebben a pillanatban, hogy nem sikerült hamarabb beszélgessünk, mert kaptam afelé megértést, adott a Jóisten megértést, hogy tehát az idős mindig így a fejembe forgattam. Ez egy olyan régi történet, hogy édespám, amikor meghalt az első, az a rettenetes dolog történt, ugye, hogy azt éltem meg, hogy ő elhagyott, akkor ez, mintha nem lett volna nekem elég, akkor gyermekkoromban jártam minden nyári vakációba édesanyámnak egy barátnőihez, és ott volt egy férfi, a testvére, neki az öccse. És egy gyermek fejjel, már 14-15 éves lehettem, édesapám már meg volt halva. Én ő belé szerettem, mert ő nagyon-nagyon kedves volt hozzá. De én balga, ugye, mint mindig, én azt hittem, hogy ő másfajta érzelmeket táplál felém, és én szépen elkezdtem álmodozni, és tényleg olyan kedves volt, megsimogatta a hajamot, stb. Egy adott pillanatban valamikor, így átállt körülbelül egy-két év, persze nem történt semmi, tisztességes ember volt, és nyár volt, eljárt ő szénát hazavinni, és melegje volt, és elment a patakra fürödni. És neki volt egy hely, ahol mély volt a víz, és ő arra készült, meg is tette, hogy vett a martról egy olyan 3-4 méterről egy fejest abba a göbébe. És meg is tette, és szegény, és azelőtt való napokban eső volt, és egy borzasztó nagy fa gyökeret oda vitt a víz abba a göbébe, megállt, ső szegény arra fejest vetett. Hát innen kiszedték, kivitték a kórházba, és másnap meghalt. No, ez volt a második rettenetes elhagyásom, én így éltem meg. A történet nem ért véget, mert egészen addig maradtam én szerelmes belé, amíg én Istenhez nem fordultam. Ami rettenetes szenvedés volt benne, hogy egész életemben, amikor már pedig szinte csak lelki nyomorba éltem, az volt, hogy én mindig ő neki az emlékéből éltem. Biztos, hogy betegesen hangzik, de az volt, hogy mikor valaki rosszul bánt velem, akkor én mindig úgy elképzeltem, amikor csak egyedül lehettem, elbújtam, és akkor abból, nem tudom másképp, hogy mondani, de abból éltem úgymond, hogy
elképzelt, hogy ő megvigasztal téged.
Igen.
Tehát akkor menjünk vissza az elejére, mert hogy legyen teljesen kerek a kép, mert úgy gondolom, nagyon fontos, hogy ezt mindenki megértse, mert nekem is nagyon fontos megértések ezek, és úgy az én fejemben is, az én lelkemben is így áll össze a kép, hogy mi történik egy gyermekkel. Tehát abból indultunk ki, emlékszel, hogy volt ez az öngyilkossági hajlamod, most nemrég. Így megfordult a fejedben, hogyha nem sikerült tőle szerezni az adósságot, akkor öngyilkos leszel.
Igen.
És akkor ugye, miután még beszéltünk, kiderült, hogy ez az öngyilkossági dolog, ez nem egy új dolog.
Igen.
Ez nem egy új dolog, és akkor nekem úgy összeállt a kép a fejemben, hogy az, akik öngyilkosok lesznek, vagy megkísérlik az öngyilkosságot, ők hogy igazából azt magukkal hozzák. Tehát már gyermekkorba nyúlik vissza az öngyilkossági hajlam. És az, hogy egy gyermek, tegyük fel, megfordul a fejében az öngyilkossági dolog, az öngyilkossági gondolat.
Igen.
Az nem jelenti azt, hogy, és hogyha az elmúlik, az nem jelenti azt, hogy az örökre el is múlt, hanem hogy igazából, mint ahogy nálad is ezt láthatjuk, az történt, hogy az el lett takarva valamivel. Az élet történéseivel, ugye az életnek a dolgaival el lett takarva, úgymond be lett söpörve a szőnyeg alá. És akkor emlékszel, hogy elmondtad az első alkalmat, mert szeretném, hogyha ezt így megbeszélnénk, mert nagyon fontos megértések jönnek ki ebből, amiket én úgy valamelyest megértettem, de szeretném, hogyha ezt elmondanád, hogy legyen kerek a kép. Tehát, hogy az első ilyen öngyilkossági gondolat a te fejedben mikor fordult meg?
Az én fejemben 14 éves koromban történt az akkor, amikor...
14?
Igen, amikor édesapám meghalt. Tehát tényleg annyira rettenetes volt, hogy gyűlöltem a világot, tehát mentünk iskolába, aztán ahogy jött az ősz, elmentünk iskolába, és éreztem, hogy mentünk, a templom az iskolával szembe volt, éreztem, hogy gyűlölöm Isten, gyűlölöm azt a Szent Antalt, akinek a sok pénzt kódultuk egész nyári vakációba, hogy édesapám gyógyul meg, hát mi hittük ezt, te Pistucival.
Tehát mentetek pénzért a családtagokhoz, rokonokhoz, hogy adjanak
igen,
pénzt?
Igen, igen, mindenki az apró pénzét adta. Mindenki az apró pénzt adta nekünk, hogy mi megmondtuk, hogy mi gyűjtsük a pénzt, de barátokhoz, édesanyámnak az ismerőse, és mindenki is adták szívesen, mert nem tudom miért, de hallod, egy 2-3 naponta, nem tudom így megmondani, de egy jó, hogy az, hogy honnan volt, azt sem tudom, egy nagy rongy zsákocskánk volt nekünk. Tehát egy olyan, úgy kell elképzelni, mint most, amik vannak ilyen 2 kilós nájlön zacskók. Na, akkor a rongy zacskónk volt, úgyhogy 2-3 naponta azt félig meggyűjtöttük, és akkor mentünk, és vittük be Szent Antalnak a perseibe, oda szépen tettük be. És kértük, hogy édesapámot gyógyítsa meg. Itt még elmondok egy nagyon...
Nem reagált erre.
Nem, de viszont annyit reagált, hogy a lelkünkbe kialakult egyfajta harag, utálat Isten felé, hogy mennyit pénzt vittünk, mennyit imádkoztunk, de persze nem tudtuk, hogy kell, és hogy mégis édesapám meghalt. Uh-huh. Viszont ehhez még akkor elmondok egy olyan történést, hogy sogorasszonyom ismert valami kuruzsló, és itt is adott a Jóisten meg megértés, hogy nem hiába keveredtem bele az ezotériába. Valami kuruzslóhoz elment, és kért édesanyámtól, hogy adjon oda egy majóriát édesapámnak, és elvitte ahhoz a kuruzslóhoz. Az a kuruzsló csinált, amit csinált, és kifordítva visszaadta a majort, visszahozta, és édesanyám rá kellett adja úgy kifordítva. És még annyit mondott sógorasszonyom, hogy az a kuruzsló asszony azt mondta, hogy hogyha éjszaka hallunk a házba valami kopogtatás, zörgetés, bármit, amit addig nem megszokott zaj, akkor azt jelenti, hogy tud segíteni. Persze egész éjszaka fennült az egész család, és ha ugye hittük, vártuk, hogy kopogtasson valaki valami, de nem történt semmi, és aztán a édesapám mégiscsak meghalt egy olyan 2 hét múlva, mert akkor már a kórház kiadta, úgyhogy ugye, hogy halljon meg otthon, mert akkor ugye könnyebb, hogy nem, ha a kórházba hal meg, akkor nehezebb, akkoriban nehéz volt kihozni halottat a kórházból.
Na. Csak egy rövid zárójel itt, hogy igazából az történt, ugye, hogy ti hittetek Szent Antalban, hogy ő meggyógyítja. És akkor, hogy igazából az történt, hogy egyik kuruzslótól, úgymond a fő kuruzslótól átmentetek egy kisebb, egy kis iparos kuruzslóhoz, ugye?
Igen.
Tehát
igen.
Aki mazekolva műveli ezt a mesterséget, a kuruzslást. De egyik igen. Sem segített. Na. És hogy történt az édesapádnak a távozása?
Édesanyám el volt menve, most már nem tudom, hogy hova volt, de valóban el volt menve, vagy a házi orvoshoz. Tehát édesanyám tudta, hogy meg fog halni, és szerintem már így ment a házi orvoshoz, amit kell olyankor intézni. Nem tudom, de ezt csak így mondom, most így rémlik. A lényeg az, hogy én édesapám mellől el nem mozdultam, felültettem, és adtam rá a tiszta pizsoma felsőt. Gomboltam, béle voltam elejébe kucorodva. És nézett, és az arcomat így megsimította, reám nézett, és a szemét béhunta, és a fejét elejtette. És tudtam, hogy meghalt. És akkor elkezdtem erősen sírni, tehát nem ijedtem meg, hogy na most akkor halott, hanem a szívemet éreztem, hogy kiszakadt, hogy na mégis megtörtént, mert tényleg erősen reménykedtem, hogy nem hal meg. És elkezdtem sírni, és sikítoztam, hogy ébredt fel, de aztán tényleg sikítoztam. És ő felébredt, és a kezemet megfogta a csuklómot, a bal csuklómot. De annyira szorított, én nem tudom, hogy volt annyi ereje, hogy amire édesanyám hazaért, engem nem zavart, az volt a lényeg, hogy láttam, hogy lélegzik, de persze már többet nem kommunikált semmit. Hogy amikor édesanyám hazajött, akkor ugye már tudták, hogy meg fog halni, és csíkból a leánya haza volt jöves innen-onnan a rókonok, és úgy alig tudták lefejteni az ő kezét az én csuklomról, úgyhogy amire lefejtették a kezét, az én kezem feje, az ujjaim már minden így meg voltak kékülve, el volt a vérkeringés állva. Na aztán még egy másfél órát élt, aztán csak meghalt. És akkor, tehát annyira összezuhantam, hogy akkor volt az, hogy valami rövid idő állt át, én végig ugye nem mentem ki, tehát amikor havirasztottak, hanem én nem mentem el mellőle, nem féltem egyáltalán. És, de hát, na, tehát csak el kellett volna engedni valahogy. Édesanyám, ő is világi asszony volt, bűnben, mindenben, tehát ő nem tudott nekem segíteni. És én éreztem, hogy nincs is, akivel megosztam, úgyhogy azért döntöttem úgy, hogy ugye annyit mondott édesanyám, hogy apuskádból angyal lett, és majd egy nap, amikor mi is meghalunk, akkor találkozunk. És akkor jött nekem így ez a fájdalmamba, hogy ugye persze nem tudtam, hogy az bűn, hogyha én felakasztom magam, hogy az udvaron volt két nagy párpenceszilvafa, és az egyikre mi játszottunk azokon mindig a kórház, ugye az utcában a szülészet ott volt, és nem engedtek fel, és így kötővel húzták fel az asszonyokat, csomagot. És akkor abból jött az ötlet nekem, hogy fogtam egy drótot, és én felköttem az egyik farma. Ugye mi is játszottunk Pistucival olyan, hogy mint hogyha én lettem volna a kórházba, és akkor ő hozta a csomagot. Az egyik van drótot szépen felszereltem, de felkötöztem, és akkor eldöntöttem, hogy én oda fel fogom akasztani magam, és akkor hamarabb leszek angyal, és hamarabb találkozok édesapámmal, úgyhogy de azóta
de úgy írtad meg az egészet, hogy édesapád elhagyott téged, nem? Tehát azt mondtam a múltkor, hogy nem igen. Azt írtad meg, hogy elvesztetted őt, hanem hogy elhagyott téged édesapád.
Igen. Ez még mindig fáj, én nem tudom. Tehát én nem tudom, hogy ezt biztos, hogy elfogja most így, hogy tudunk beszélgetni, ez is tényleg Isten kegyelmi bő van, hogy biztos, hogy elfogja venni tőlem ezt a fájdalmat, de nekem tényleg úgy tűnik, mintha nem tudom, mintha egy-két hete halt volna, meg pedig hát 37 éve halt meg, tehát nem tennap volt. És elhagyott. Egyszerűen elhagyott. Tehát én nem tudom, én így nekem... Így nincsenek emlékeim, hogy édesanyám és közötte vajon milyen volt. Biztos nem volt valami fényes a kapcsolatuk, de ugye csak ugye azok az emlékek vannak meg bennem, hogy Pistival megegyeztünk egyik nap, ugye ők külön ágyba aludtak. Egy szobába, de külön ágyba, és akkor így mi üzletet köttünk Pistival, hogy egyik nap én alszok a puskával, másik nap ő. És akkor én csaltam. Volt olyan, hogy befeküdtem az ő ágyába, és betakaroztam, és már éreztem, hogy fulladok, meg melegén van minden, de hogy én már ott legyek, tudod, hogy én aludhassak Pistocival, apussal. Úgyhogy nem tudom, tehát tényleg, hogy túlzottan szerettem. De persze ez oda-vissza érvényes volt, mert én csak azt éreztem szeretetnek. Én azóta attól egy édesapám meghalt embert, ő szeretetét nem éreztem. Úgymond családon belül se, párkapcsolatban se, és most ez így kikérezik a lelkemből, így amióta Istenhez fordultam, és adott testvéreket, barátokat, azóta hál' Istennek tudom milyen. No, tehát tényleg úgy. Nem tudom, meg mindig fájna, nem tudom elengedni, úgy látszik, vagy én nem akarom, de most bízok
abban. Hát az Úristen megengedi, hogy ezt átéld, ezt az érzést, hogy legyen úgymond hitelesebb az egész dolog, mert itt arról van szó, kedves Ibolya, hogy látod, hogy úgy vagyunk teremtve, megalkotva, hogy legyen nekünk egy gondviselőnk. A gyermeknek ki a gondviselője? Hát az édesapja, ugye? Édesapja. És amikor te őt elvesztetted, amikor ő téged elhagyott, akkor te ezt úgy érted meg, hogy téged elhagyott a gondviselőt. Elhagyott a biztonság. Tehát, ahogy fogalmazza a Biblia, hogy idézőjelben ugye, hogy imádatra vagyunk teremtve. Tehát arra vagyunk teremtve, hogy ragaszkodjunk valamihez, vagy ragaszkodjunk valakihez. És ugye, amíg ebben az elbukott világban vagyunk, az imádatnak a tárgya, az egy ember legtöbbször, ugye, elsősorban ugye az apa figura, aki a biztonság érzetét nyújtja számunkra.
Igen.
És ez az apa figura, ezt keresi mindenki, és főképp a lányok, ugye a férfiban is az apa figurát keresik. De úgy igazából az apukában kinek a figuráját kereste mindenki? Keresi már gyermekkora óta. Hát a mennyei atya figurát keresi mindenki. A mennyei atyának az arcát keresi mindenki.
Igen.
És akkor téged így ért az első csalódás, hogy mert számodra ugye apuka Isten volt, az apus ugye az Isten volt, mint minden gyermek számára. Mert ő nem ismert más Istent senki, ugye a gyermekek nem ismernek más Istent. És amikor azt éli meg a gyermek, hogy az ő biztonsága, az ő gondviselője őt elhagyja, akkor ő megszakad az ő kapcsolata ugye a bizalommal, elveszti a bizalmát, és elveszíti az élete értelmét, mert az élete értelmét kitől kapta? Hát a biztonságtól, a biztonság forrásából, a gondviselőtől kapta a biztonság érzetét. És ezt téged elhagyott, és addig ugye voltál emiatt ugye traumában, és figyelj meg, hogy milyen érdekes, hogy egy 14 éves korodban történt trauma egy egész életen keresztül végigkísért, és nem hagyott el téged. Egészen addig a pontig, amíg az igazi apukát, a mennyei édesapádat meg nem találtad.
Igen.
Tehát csak ő volt képes, és ő képes arra, hogy azt, amit az ember egész életében keres, ugye a lányok az apukájukban, utána meg a férjeikben, és ugyanígy a kisfiúk is ugye az apukájukban, az anyukájukban, meg a feleségükben, ugye azt akkor találja meg az ember igazán, amikor találkozik a mennyei szülővel, ugye a mennyei édesapával. És az egész erről szól, és ezért volt az, hogy hiába, hogy az idő eltelt, mondják azt, hogy az idő minden sebet begyógyít, de ez hazugság. Mert nem gyógyította be sem az apukának a hiányának a traumáját, sem az öngyilkossági hajlamot nem vette el tőled örökre. És ezért tért vissza hozzád.
Igen, igen.
Na ennyit is zárójelben erről, hogy így hogy láthattam meg ezt, ami történt veled?
Így jó. Jó, mert így én is kaptam újra megértéseket. Tökéletes így. Visszatérek újra akkor csak ahhoz a férfihoz, hogy egész életemben az kísért végig, hogy őt szerettem. Ő benne láttam. Tehát amikor rosszul bánt valaki, akkor mindig azzal vigasztaltam magam, hogy én úgy éltem meg, hogy ő valójában nem halt meg, és el is képzeltem, hogy milyen volt az életünk. Tehát tényleg egészen időskorunkig. Ami persze nem történt meg, de én így túléltem azt a sok bántást, amit kaptam az életbe. És,
ezt is te megengedte neked, hogy elképzeld őt, mint pót apukát, mint egy ilyen apuka figurát, vagy egy ilyen gondviselőt, ugye, aki nincsen veled, de mégis feled van és ragaszkodsz. Tehát Isten megengedte ezt neked, hogy így ezáltal nyerj vigasztalódást.
Igen. Addig,
amíg rátalálsz az igazira, amíg őt megismered.
Igen. Igazából azért is történhetett, nem tudom, tehát még az sem volt baj semmi, hát ugye legalább 15-20 évvel idősebb volt, mint én, azért is bánt úgy velem, mint ténylegesen egy gyermekkel. De most így ahogy akartunk először beszélgetni, és nem tudtunk beszélgetni, mindig valami közben, akkor kaptam egy gyönyörűség, és tényleg a lelkemet megszabadító megértést, hogy azóta, ahogy Istenhez fordulhattam, akkor most tennap előtt gondolkoztam, azon s jutott eszembe, hogy azóta a Laci kimaradt az életemből. És tényleg, hogy így ez most így eszembe jutott, és elmondtam.
Ez a Laci, aki meghalt? Ez a pótapuka?
Igen, igen. Amióta én Istenhez fordultam, én tennap értettem meg, hogy én azóta nem mentem vissza ehhez a régi emlékhez, mint vigasz.
Az igazi apuka megjelentés. Már nem volt szükség a pót, képzelt pót apukára.
Igen, igen, igen. Úgyhogy azért mondtam az előbb azt, hogy hálás is vagyok tulajdonképpen, hogy nem sikerült időben beszéljünk, ugye, ahogy szerettük volna, már azt közbe kaptam meg ezt a gyönyörűséges megértést, ami drága mennyei apukánktól, hogy már azért nem jutott eszembe, és nem vagyok én attól még rosszabb ember, vagy nem vagyok gonosz, hogy én most őt félredobtam a Lacit, hanem már nincsen szükségem, mert megvan az igazi apuka, mennyei édesatya. Úgyhogy ez tényleg egy gyönyörűséges megértés volt az én számomra, de nem tudhassuk bármikor, hiszen ugye emberek vagyunk, mindenkinek a gyermekkorában történhetnek ilyen, vagy ehhez hasonló dolgok, és akkor kaphat akár más is megértést ebből.
Az az érdekes, hogy bárki mondhatná, most ugye így laikusként próbálok gondolkodni, testi emberként próbálok gondolkodni erről, hogy bárki mondhatná azt, hogy hát, hogy igazából az egyik képzelt apukát lecserélted egy másik képzelt apukára.
Igen.
Tehát bárki mondhatná ezt, de akkor úgymond az, hogy elhagyta az első képzelt apukát, az nem tudott volna megtörténni valóságosan, mert egyik képzelt apukának nincs akkora hatalma, hogy egy másik képzelt apukát, úgymond, akinek már régisége van az életedben, behelyettesítse, ugye. Tehát egyértelmű, hogy ha képzelt apuka volna, a mennyei édesapa, ugye, mondjuk a mi atyánk, ha képzelt apuka volna, akkor nem tudott volna egy valóságos változás történni az életedben, hogy ez a függőség megszűnjön valóságosan nálad. Az a
ez tényleg valóságos, mert tényleg én nem tudom így szavakba, és szegényesek a szavak elmondani az, hogy mennyire jó, hogy elvette tőlem ezt a Lacitól való, hát az én úgyis élhető meg, hogy függőség, mert ugye az egész életemet végig kísérte, de szó szerint, és egy-két napja értettem meg azt, hogy most nem lettem hűtlen én hozzá, vagy nem dobtam el, hanem megvan a valóságos mennyei atyám, és most már ő ad vigaszt, nem kell, hogy egy halott ember bekapaszkodjak, úgymond. De megengedtem, mert tudta, hogy túlélem vele az életemet.
Hát ugyanígy megengedi mindenkinek szerintem, tehát ugyanígy mindenki kapaszkodik valakibe, tehát ilyen halott, elképzelt hősökhöz, megmentőkhöz, ugye megváltókhoz, ugye képzeltbeli hercegekhez, mindenki ragaszkodik, tehát ez mindenkivel megtörténik, és Isten tényleg megengedi addig, amíg megismerjük az igazit. De ugyanakkor azt is megengedi Isten, hogy csalódjunk, mert látod, Ibolya, hogy a te történeted eléggé drasztikusan, drámai módon megmutatja azt, hogy azok az apukák és azok a biztonságot nyújtó személyek meg lehetőségek, akikhez mi ragaszkodunk, azok elhagynak minket. Tehát ugye most valaki nem fiatal korában, valaki nem 14 évesen, valaki még korábban, valaki később éli meg azt, hogy akiben ő bízott, ugye, akitől ő kapta a támogatást, a segítséget, a támogatottságot, ugye, az életére, az elhagyja őt. De figyelj meg, Ibolya, hogyha ezt a csalódást kisebb-nagyobb mértékben az ember nem élné meg, akkor nem történne meg az, hogy keresse az igazit. Sőt, ugye, mint látjuk azt, hogy amikor az ember elveszíti az ő biztonságának a forrását, általában mindenki hajlamos ezt a biztonság forrását áthelyezni valami másra. Tehát tegyük fel, hogyha az én biztonságom az én édesapámban volt, és ő engemet elhagyott, akkor azt áthelyezem ugye a feleségemre, vagy áthelyezem a főnökömre, vagy áthelyezem a katonaságban a feletteseimre, ugye, vagy az elnökömre. Tehát az ember mindig áthelyezi az ő függőségét, az ő függőségének a tárgyát. Ugye hát van, aki az anyukáról áthelyezi az apukára, az apukáról az anyukára, vagy az apukáról a férre, az anyukáról a feleségre helyezi át. Vagy ha ugye megtörténik a házasság törés, szakítás, ugye paráznaság, akkor az áthelyezi egy paráznanőre. És így általában az ember az ő biztonságának a forrását mindig ingoványosabb és ingoványosabb talajra helyezi. Ugye, mert apukád ő egy valós személy volt, és több időt töltött veled, de Laci, ugye, hát ő kevesebb időt töltött veled, mint édesapád. Ő kevesebb időt töltött veled, mint édesapád, és ő is elhagyott. Ő még hamarabb elhagyott, mint édesapád. Tehát azt jelenti, hogy a következő biztonság, amit te kaptál a rokon által, az még kevesebbet tartott. És akkor jöttek ugye más biztonságok, ugye a párkapcsolatokból. Azok aztán még kevesebbet tartottak. És bármilyen biztonságot kaptál és kap az ember folyamatosan az élettől, általában rosszabb és rosszabb és rosszabb az a biztonság, míg nem végül ugye az embernek a biztonsága teljesen egy bizonytalan talajra helyeződik rá, és akkor történik meg az, amiről beszéltünk, ugye az öngyilkossági hajlam, akár ismételtem előjön az ember életében. Hogy volt a következő alkalom nálad ez?
Következő alkalommal az akkor volt tulajdonképpen, így nem tudom, hogy így ilyen formában ezt még nem mondtam el, de tulajdonképpen ugye, ahogy a Milánda a gáz felrobbant, akkor, tehát nekem az volt az első kapcsolatom is. És akkor ugye én nagyon szerettem, pedig nem bánt jól velem. Nagyon rosszul bánt velem, hideg volt, stb., ahogy az egész. De akkor még az is jött, hogy azt mondta, hát, hogy...
Jobb a rossz, mint a semmi.
Hát igen,
jobb
de...
Jobb a rossz, mint a semmi, valami legyen.
Hát, úgy gondoltam sajnos. De na, a lényeg az volt, hogy miután minden lezajlott, akkor azt mondta, hogy én akarattal robbantottam fel a műhelyt. És akkor biztos, hogy a Jóisten, akkor megint csak ő általa szóltam, még akkor is, hogyha nem tudtam, már azt mondtam, hogy...
Hogy tehát mondta, nem... mit mondott?
Azt mondta, hogy én akarattal robbantottam fel a műhelyt. És akkor annyit mondtam így, hogy hát akkor, hogyha én akarattal akartam volna felrobbantani, akkor mit tudom én, hát nem így csináltam volna, hogy bent legyen. Tehát, hogy az akkor úgy megértette, hogy ilyen buta nem lehet egy nő se, vagy egy ember se, hogy saját magát megsüti mindegy szalonnátot venni a tűzbe. Tehát akkor én kijöttem volna, és mit tudom én, valahogy kinyitottam volna, és hagytam, hogy menjen a gáz, vagy nem tudom, ezt így most mondom, akkor nem jutott így eszembe, és akkor egy gyufával meggyújtottam volna, vagy akármi, de semmiképpen nem úgy, hogy én benn vagyok. Ugye már ez úgy történt, hogy akkoriban nem lehetett nyáron egyáltalán buteliát kapni. És akkor nekünk a pincében, a műhelyben volt mindig 200-300 liter gáz. Ilyen nagy buteliákban voltak, azok az orosz piros buteliák, hogy három is belefér, három kisebb buteliák.
Gázpalack, hogy megértse az, aki Magyarországon hallgatja.
Ja. Na, és gondold meg, hogy tehát ilyen a pince ajtó fából volt, és közvetlen a pince ajtó alatt voltak ugye a buteliák, tehát az bármikor felrobbanhatott volna a hőtől, és akkor tényleg, hogy a főtér ment volna, tehát ilyen hülyének nem gondolhatott. Annak ellenére ezzel vádolt, és egyszerűen nem bírtam a nyomás, akkor azt úgy mondom, hogy kész, akkor nekem ebből így elég, akkor ugye a kapcsolatnak is vége legyen, az életemnek is vége legyen, ugye az volt az első kapcsolatom, és én akkor úgy gondoltam, hogy ásokap a nagyharom, életünk végig együtt élünk, és de hát ez nem történt, és akkor azt mondtam, akkor így ennek legyen véges. Vészettem én, vagy biztos vagy 60 darab gyógyszerné többet vízbe felkevertem, és azt úgy megittem. És lefeküdtem, és vártam, halljak meg. De nem tudom, akkor nagyon rossz volt, hogy nem történt meg, de most jó, hogy nem történt meg, mert tudom, hogy akkor már sok-sok éve már napokóban pörkölnének, és nem lett volna esélyem is ehhez fordulni. Tehát az biztos, hogy akkor is ő mentett meg. Pedig olyan érdekes volt, hogy ugye Pistuci jött át, hogy miért nem megyek munkába. Akkor már újra jártam dolgozni. És jött, hogy miért nem megyek munkába, és ott kapott meg az ágyba, azt mondja, hogy fel voltam fúgódva, a pályám, a hasam, mindenem, és a szájamból valami szivárgott, és akkor gyorsan futott, mert nem volt messze tőlünk a telefonfülke. Ott hívott mentőt, de a mentő nem jött, azt mondta 5-15-20 perc között az első mentő, amikor visszaér körülbelül a mentőállomásra. Akkor eszébe jutott, hogy én vagyok szegődve a házitájhoz, és na ő is ilyetkivel nem volt, ez ami eszébe jutott, és akkor édesanyámot hívta, és kifeszítették a fogaimat, és töltötték bétáját a torkomba, a szájomba. És akkor attól elkezdtem hajni, visszajött az a sok méreg. Gyógyszer, tiszta piros volt, mondjuk piros gyógyszerek voltak. Ők még megijedtek szegények, mert azt hitték, hogy vér jön vissza a gyomromból. Aztán hamar helyreértem, hogy meddig voltam, hogy meddig azt nem tudom, de akkor már kértem őket, hogy ne hívja újra a mentőköt, mert jól voltam, de éveken keresztül fájt a gyomrom, nem tudtam menni rendesen. Ha valaki gyógyszert vett be, akkor én tudtam, ezért elmentem halni. Tehát gyűlöltem, és az megmaradt ez a gyógyszer gyűlölet benne. Gyógyszer, dilibogyó, méreganyag, mit tudom én.
Akkor még ezt is a javadra, hasznodra folytottam innenható Isten, hogy gyógyszert nem szeretted az útra, hogy nem bíztál már gyógyszerbe. Nem. Férfiakban nem bíztál, mert elhagynak, megvádolnak ártatlanul, és a gyógyszerekben sem bíztál, úgyhogy mindent a javadra folytottam innenható Isten.
Igen, csak akkor nem értettem, de tehát azért mindenható ő, hogy úgy tudja csinálni a dolgot, hogy nem baj az, hogyha akkor én nem értettem, attól ő még tudta, hogy mit tesz, se tette, ő azt ott nélkülem is tudta tenni. Nem kellett az én utatáján hozzá. De most már bízok, most már benne bízok, hogy elveszi tőlem ezt az emberfüggést, elveszi, mert végül is ugye megértettem azt is, hogy a kapcsolatokban is azért menekültem, azért nem engedte, hogy jó kapcsolatom lehessen, mert akkor szinte biztos, hogyha én egy jó és békés, akármilyen, mert azért léteznek olyan kapcsolatok, egy olyan kapcsolatom, amire én vágytam, lehetett volna, akkor én köszönöm szépen, jó lennék, és lehet, hogy nem lehet, biztos nem fordultam volna hozzá. Úgyhogy most már ez se volt, egyáltalán nem volt semmi. De azért látod, hogy az elme azért csak megvicceli az embernek, ha nem így, ha nem úgy, de azért el akarja venni az embernek az életét. Na de itt még elmondok neked valamit, van egy a YouTube-on egy bizonyság, amit jó régebb, 2 éve láttam, vagy még otthon voltam, akkor láttam még. Egy román nőről, azt te is láttad, akinek a férje felakasztotta volt magát. Egy szép férfi volt, több, szóval így emlékszem, nem tudom a címem mi a videónak, de ugye az egyik az volt, hogy a szemá...
Az a bizonság címe románul, hogy Precus cum panas culturi.
Igen.
Az engedetlenségnek a hatalmas ára.
Igen.
Az nagyon kemény történet, igen.
Igen, de látod, hogy még azt is lehet rosszra használni, mert én azt ott forgattam ki a magam részére, azzal a bizonysággal magyaráztam, hogy én lehetek most is öngyilkos, mert én Istenhez vagyok fordulva, és hogyha valaki Istenhez van fordulva, akkor dobja el az életét magától. Nem olyan biztos az, hogy egyből elkárhozik a lelke, mert ugye abban is van egy olyan rész, hogy a férje nem volt elkárhozva, se nem volt Isten országában, hanem valahol egy félhomályos szürke helyiségbe várta az ítéletet. És akkor arra gondoltam, hogy nekem jobb lesz ott egy szürke homályba valahol várni az ítéletet, mint hogy szembenézni egy olyan emberrel, aki segített, és én most akkor mondjam neki azt, hogy nem tudtam, nem voltam képes kigyűjteni neki a pénzt. Tehát így azt tudta a bizonyságot, én kiforgattam, és magam javára fordítottam, hogy én megtehetem. Pedig hát...
Hát a szürke homályt nem kell túl messze menni, mert látod az egész életünk ilyen szempontból egy ilyen szürke homály volt, hogy azt hittük, igen, hogy biztonságban vagyunk, és mégsem, ugye? Igen. Amit biztonságnak hittünk, nem volt az.
Igen.
Beszéltél még arról korábban, Ibolya, hogy annak következtében, hogy azt tapasztaltad, hogy elhagyott, akiket szerettél és akikhez ragaszkodtál, azok elhagytak. Mi történt veled, hogyan reagált, hogyan viszonyultál a férfiakhoz? Emlékszel, erről beszéltél óta a múltkor?
Arról, ahogy beszéltem, hogy bántam velük, ugye? Arról beszéljek-e. Tehát így, hogy még mielőtt lett volna bármilyen valós kapcsolatom, hogy rosszul bántam a férfiakkal.
Igen.
Hát az is ugye, így most már tényleg értem, és tényleg, hogy így kérem a Jóistent, hogy bocsássa meg, mert ez is egy rettenetes történet, és ennek nincs is vége, Attila, mert ugye én nem tudtam tényleg a Jóisten lássa a lelkemet, hogy igazat mondok, hogy én nem tudtam, hogy az rossz, amit csinálok velük. De visszaéltem a külsőmmel, visszaéltem azzal, hogy magas voltam, és a férfiak úgymond próbálkoztak, viszont gonosz voltam a csontom velejéig, csak nem voltam tudatában, mert hagytam őket egy rövid ideig, hogy alakuljon ki vonzódás, akár szeressenek is meg, és akkor abban a pillanatban, hogy komolyra akarták volna fordítani a kapcsolatot, vagy bármi, akkor kegyetlenül kirúgtam őket. Tehát tényleg, hogy és ezt nagyon sokáig csináltam, tehát olyan is volt, hogy egy nap 2-3 fiúval is találkoztam, akárki is csukoltam, szóval tényleg, hogy ez rettenetes. Viszont ez azért nagyon rossz, hogy én ebben az órában is legalább 6 olyan férfi van, akit annyira tönkretettem, hogy Van, amelyik el is szarkosodott, de még él, van, amelyik már meghalt, de soha nem nősültek meg, éppen azért, mert én ilyen csupú ki játszottam őköt. És még mindig van életbe, nem tudom megmondani most, hogy mennyi, de tehát még mindig van, vagy 2-3-4 férfi is akar életbe, aki még mindig abban reménykedik, hogy egy nap a felesége leszek. Tehát ezt annak ellenére, hogy tudják, hogy eltelt az idő, se egészséges nem vagyok, se jól nem nézek ki ma, és még mindig szeretnek, és ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon rossz.
Mert... Látod, hogy a fájdalom hogy adódik át egyik emberről a másikra? Hogyan rontjuk meg a világot? Hogyha mi a megrontást elszenvedtük, ugye? Tegyük fel a szüleink bűnei miatt, mert Isten nem úgy tervezte, hogy az apuka meghaljon, amikor a gyermek 14 éves, vagy nem tudom, hány éves, hanem azért megengedte mindenható Isten, hogy az felcseperedjen is, és próbáljon a saját lábára állni a gyermek. Vagy akár ugye megismerni az életnek a forrás, az életnek a teremtőit, ugye legyen biztonságban. De amikor ilyen tragédiák történnek, különböző, hát ugye minden tragédia és minden nyomorúsága az ember téveg, és az ember hazugságos, az ember bűne miatt történik, ugye. Akkor ugye ez a tragédia, ez a bűn, úgymond annak a bűn következménye, a fájdalom, az áttevődik a gyermekre. A gyermekről a férfira, a férfiról a nőre. Tehát látod, így fertőzzük meg a világot, annélkül, hogy tudnánk, hogy mit csinálunk. Ezért mondja a mindenható Isten, hogy Isten megbünteti az atyák vétkeit harmad és negyedéziglen, de irgalmasságot gyakorol ezer íziglen. Tehát nem Isten bünteti meg az atyák vétkeit, hanem az áttevődik. Csak ugye ez így van leírva a Bibliában. Tehát az apának, meg az anyának úgymond az Isten nélkülisége, az ő fájdalmai, mert az Isten nélküliségből fájdalom származik, csalódás származik, ők is csalódottak voltak pontosan, hogy mint te, és az áthelyezték rád, te meg áthelyezted másokra. És így terjed ugye az élettelenség, az életellenesség, úgymond, vagy a bűn ugye a világban. Annélkül, hogy tudnánk róla, mindannyian asszisztálunk és részt veszünk annak terjesztésében.
Igen. Hát igen, azt is tényleg segített, ez is az ő kegyelme, mi drága jó atyánké, hogy megértettem azt is, hogy én tulajdonképpen nem más csináltam egész életemben. Ugye, hogy édesapám is elhagyott, a Laci is elhagyott, ugye két olyan ember, akit nagyon szerettem, gyermekkoromban is, és ugye én csak menekültem, ezt most értettem meg, hogy meg akartam minden kapcsolatomba felállni, de mivel nem tudtam megfelelni, és éreztem, hogy nem fogadnak el, én úgy éreztem, hogy nem voltam soha szeretve, és akkor azt csináltam, hogy ezt egészen idáig szépen elhallgattam, még pedig azért, mert nem értettem meg, hogy mit csináltam, de most ezt is elmondom, hogy tulajdonképpen egy kapcsolatomban se hagyott el igazán senki, hanem mindig én léptem ki, mindig én menekültem el a kapcsolatból. Tehát Csabi is nem úgy hagyott el, hogy fogta magát, és elment, hanem én ültem el, miután megtudtam, ugye, hogy neki van egy kapcsolat, ami kialakulóban van. Viszont egyszerűen elküldtem, nem bírtam elviselni, hogy újra elhagyjon valaki, így aztán én mentem, én hagytam el. Tehát minden kapcsolatomból ez volt, és most is ez van kialakulóban, hogy inkább mennék a híd alá lakni, csak ne legyen az, hogy kell el akarna hagyni, ugye, mert most nemrég volt egy olyan szörnyű dolog, hogy a húgának az egyik barátnőit felvette a Facebookon, és hívta ide, meg hát elég jól elcseveggettek, és mindezt én ugye nem tudtam, csak a legvégén tudtam meg, hogy mi történt. És még most is csak azért lett vége ennek, mert a nő letiltotta a Facebookról Kelit. De most is tényleg legszívesebben kimenekülnék a világból is. Úgyhogy, tehát ez a menekülés, ez rettenetes. Azt már nem tudom. Nem tudom, hogy megtart-e itt a mi drága jó atyánk, elveszi-e tőlem ezt, végül is ez gyávaság is, meg nem tudom mi. itt még ideig megértettem, hogy ezt mind én műveltem, hogy én mindig elhagytam mindenkit. Annyi megértésem van, hogy ez abból jöhet, hogy ugye édesapám kezdte a sort, hogy elhagyott. És akkor, hogy engem többet ne hagyjon el senki, akit szeretek, így elhagytam én.
Látod, hogy milyen, miért van törvény, miért engedte meg Isten, hogy legyen törvény ezért. Mert amíg az ember tudatlan, vagyis nem érti, hogy az ő biztonsága honnét származik a mindenható Istentől, hogy ő nem kell, hogy igazából senkire sem számítson, nem kell, aki elvárásai legyenek, mert az ő gondviselője nem az ember, nem egy ember, nem egy férfi és nem egy nő, hanem az ég és a föld teremtője. És amíg az ember ezt nem fogja fel, amíg nem történik meg nagy találkozás, addig ugye az van, hogy az ember, tehát Isten megengedte a törvényeket, ugye a házasság törvényét, különböző törvényeket, hogy az ember ne tudjon bután olyant lépni, amivel ártana magának vagy másoknak, ugye. Mert hogyha van a házasság törvénye, tehát tudatlan, mert az ember nem ismeri Isten, nem ismeri a gondviselőjét. De hogyha van törvény, akkor mégsem követi el olyan hirtelen a gonoszságot embertársaival szemben. De ha nincsen törvény, nincsen meg a házasság törvénye, vagy azok a törvények, amiket a társadalomban ugye alkalmaznak az emberek, akkor még rosszabb a helyzet, mert ugye megtörténhetnek olyan tragédiák, amiről ugye beszéltünk mostanig is, hogy az embernek már egész gyermekkorában öngyilkossági hajlamai vannak, meg is kísérli azt ugye elkövetni, és hogyha az nem sikerül, a fájdalmat tovább hordozza magában, és a fájdalmat úgymond azt szabadon tudja továbbítani, továbbadni más embereknek, mint ahogy ugye a nők szokták, és a férfiak is nyilván bujálkodással, csábítással, varázslással, ugye elcsábítjuk egymást, megígérjük azt, hogy tehát avval a hamis ígérettel tápláljuk az embertársunkat, az illető női szemét, vagy illetve pedig a férfi szemét, hogy mi vagyunk az igazi számukra. Tehát mindenki az igazit keres egy életen keresztül. Aztán van, aki megtalálja, és van, aki nem találja meg az igazit. De a törvények ugye ezt megakadályozzák. És akkor ugye most elértünk a mostani helyzethez, ami van a világban, hogy van ez a konfliktus a kelet és a nyugat között. És tudjuk jó, hogy egyik sem szent. Sem a kelet nem szent, sem Oroszország nem szent, de Amerika sem szent, ugye? Mint tudjuk. Viszont Oroszországban van törvény, de Amerikában a törvénytipró, s Nyugat-Európában, s Magyarországon a törvénytipró már a törvényt is eltiporta. És ezért van veszélyben a nyugati embernek a lelke, a magyar embernek a lelke. Mert a kegyelmet nem ismerték meg. Tehát nem ismerték meg, hogy Isten él, és neki van, tehát ő személyes kapcsolatot alakít ki az ő gyermekeivel. Ezt nem tudjuk. Nyugaton, Amerikában ezt nem igazán tudjuk. Magyarországon sem tudjuk. Istent is ugye a gyülekezetekkel azonosítjuk, a vallásokkal. Tehát a kegyelmet nem ismertük meg, de a törvényt eltapostuk. A törvényt eltapostuk. El van taposva a törvény nyugaton, ugye. Mert ugye régebb nem igazán volt, vagyis kisebb volt lehetőség arra, hogy akkor egy fiatal nő csak úgy lazán csábítgassa a férfiakat, mert ez itt volt törvény, és ugye ez itt féltek, hogyha mástól nem is, hogy mit szól a falu. És a falu az itt valamilyen szinten tartotta a törvényt, az erkölcs törvényeket és ugye a morális törvényeket tartotta. Igen. És nem volt olyan könnyű csábítgatni, nem volt olyan könnyű Katit ugye táncba vinni. Nem volt olyan, hogy az emberek reggelig báloztak, hanem meg volt, hogy hánykor kell hazamenni, és a mézista másképp szólt, hogy hát ide fiatek, vége a bálnak, haza kell szépen menni, lefeküdni. Tehát ugye a törvény megóvta az embert valamelyest attól, hogy olyan ostobaságot, olyan életellenességet bűnkövessen el, aminek a következtében a lélek kárba visz. De most ugye a mai világban, mint mondtam, már nincs törvény sem. Igen. És ezért ugye teljesen egyértelmű, hogyha egy ilyen világháború fog kialakulni, azok fognak győzni, akik a törvényhez ragaszkodnak, ugye? És így alakul ki ez az új világuralom, amiről már többször beszéltünk most már. Ez rövidke zárója, de úgy gondolom, hogy fontos lehet. Ez a világuralom, hogy hogy maga az a keleti törvények, a kínai, meg az orosz standardna, az fog működni a világban mindenhol, még egy kevés ideig, és utána aztán majd. Ugye egy érthető, hogy összeáll fejedben, hogy ez egész hogyan történik.
Igen,
hogy hogyan történik
igen.
A megrontás, hogyan rontja meg a férfi a nőt, hogyan rontja meg a nő a férfit. Apukád megrontott téged, persze, hogy nem akarta. Ő ezt úgy eszközölte meg, ugye, hogy hát ő is a tudatlanságának következtében, Jézus nem azt mondta, hogy Istenem, büntesd meg őket, mert bűnösök, méltók a halálra, azt mondta, Istenem, bocsássál meg nekik, mert nem tudják, mit cselekednek. Apukád sem feltetőleg nem tudta, hogy mit cselekszik. Ő nem szándékozott téged elhagyni a korán olyan hamar. De ugye a tévelgésnek, a bűnnek a következménye a betegség és a halál, ugye? Tehát csak megtörtént.
Igen.
És így szépen így adódik át a nyomorúság, a csalódottság, a csalódás, meg a fájdalom egyik emberről a másikra, addig, amíg annyira meg nem törik az ember, hogy vagy öngyilkos lesz, vagy pedig hoz egy olyan döntést, hogy az életét az élő Isten kezébe helyezi, az ő szavának, Krisztusnak a kezébe helyezi. És így ér véget a nyomorúság, a szenvedés. Amúgy a buddhizmus erről szól, ő egyfolytában arról beszélnek, hogy a szenvedést ugye megszüntetni. És igen, hát Istennek is a célja az, hogy megszüntessük a szenvedést, de azt mondja, ne emberi módon, mert hogyha emberi módon akarjuk megszüntetni a szenvedést, azáltal még többet fogunk okozni. Mert te is ugye valamelyest emberi módon próbáltad megszüntetni a szenvedést, mert jól esett, hogy kaptál egy kis odafigyelést a férfiak részéről, nem?
Igen, igen.
Na, de az emberi módon megszüntetés a fájdalomnak, a szenvedésnek még több fájdalmat és még több szenvedést szül, ami, hogyha átvivődik a testi halál utánra, az maga a kárhozat, a lélek, ugye? Tehát akkor már nincsen ki visszaút, nincsen ki út a szenvedésből. Ugye ez a maga a pokol, amiről beszél Jézus, a gehenna tüze.
A baj az volt, hogy nagyon-nagyon kevés ideig tartott úgymond az, amikor valakivel rosszul bánhattam, úgyhogy kellett is nem sokára a következő áldozat, viszont én akkor azt gondoltam, hogy ez teljesen rendben van, mert ugye az volt, hogy azt hiszem már meséltem, hogy édesapámnak a nővére, amikor édesapám meghalt, akkor azt mondta édesanyámnak, hogy na most, hogy az apja meghalt, hát Ibolyából egy jó nagy kurva lesz. És akkor ez még, édesapám nem volt még eltemetve, otthon volt felravatalozva, és akkor én bementem hozzá abba a szobába, és én neki megígértem. Én azt hittem, hogy hallja, és én megígértem neki, hogy én ne fiapuskám, és soha nem leszek kurva. Én ezt tartottam is, de ez csak egy ilyen áll dolog volt, mert tehát én akkor nem gondoltam azt, hogy embereket, férfiakot teszek tönkre azzal, hogy kijátszom. Én gondoltam, hogy csak akkor lennék rossz, csak akkor tenném tönkre őket, hogyha le is feküdnék velük. Viszont ugye későbbiekben, mikor már nőttem, ugye ez persze akkor még nem 14 évesen nem lőttem ki senkivel, hanem amikor kezdtem észrevenni, hogy kezdek nővé válni, és megtehetem, amit sajnos meg is tettem, akkor édesanyámmal leültünk, és elbeszélgettünk, és akkor ő mondta, hogy én szabad lehetek, ő nem fog engemet megkötni, viszont ezt ő nem tudta, hogy én édesapámnak mit ígértem. Persze, én nem mondtam el neki, de vele is jól sikerült a beszélgetés, mert azt mondta, hogy nézd, bicikém, hogyha te nekem megígéred, hogy vigyázol magadra, és nem kerülsz botrányba, még nem leszel elkölcstelen, vagy nem hozol éppenséggel haza gyermeket, akkor szabad lehet. De ennek a szabadságnak az az ára, hogyha egyszer is tévedtél, és elkölcstelen leszel, vagy én valakit megtudom, akkor vége a szabadságnak. Nos, én ezt megértettem, és én tartottam is a szavamot, hát elengedett akár egy hétig, akár két hétre bárkihez, mert ugye én tényleg az én híremet nem hallották, de ez attól még ugye rossz volt, mert most ezt is elmondom, hogy ugye oké, hogy én városon éltem, de nem volt ez New York, tehát ez egy kicsi városka, ti tudjátok, voltatok, és ugye a főtéren laktunk, az egész szomszéd délutánonként innült a főtéren, a padokon ott beszélgettek, és ők látták, hogy én mikor megyek el otthonról az utca végén, vár egy fiú, aztán következő nap a padon vár egy fiú, menjünk el valamára. Persze, hogy nem gondolták ők azt, hogy Tehát ők azt gondolták, hogy én megyek el velük, és le is fekszek velük. Aztán volt édesanyámnak egy nem túl jó barátnője, akivel hol szerették egymást, hol kiabáltak, és úgy rám kattant, hogy akárhová mentem, kiabált utánam, na, a kurva elindult megint, menjen vadászni, de szó szerint, hogy mindenki hallja. És rosszul esett nekem, és én tudtam magamról, hogy nem vagyok az. És mondtam édesanyámnak, hogy mit lehetne csinálni a Juci nénivel. És azt mondta, hogy hát fiam, semmit, az, hogy viselkedjél másképpen, csak ne annyi férfival találkozzál, egyes, vagy menj férjez valamit, vagy valamit, nem tudom. És mondom neki, hogy de hát anyus, mondom, hát én még nem is feküdtem le senkivel. És akkor ugye már 23 éves rá voltam múlva. És miféle, azt mondja édesanyám, és mondom, hát én még nem csináltam azt, ott magyarázkodtam édesanyámnak. Hát na, édesanyámnak se kellett, se több, se kevesebb, ugye ott volt az utcában a nőgyógyászat, elkapta a kezemre, kezemet, és már fenn is voltunk a nőgyógyászaton, és akkor na, ott adtak egy papírt, kezdve menni Szent Győrre, hogyha én pert akarok indítani a Juci néni ellen, de mondtam, hogy nem, eszem magában sincs péperjeni, csak valami olyan papírt adjanak, hogy már hagyjon békén engem az öreg hosszú. És akkor adtak egy papírt, és avval felmentünk a békítőbizottsághoz. És felhívták, és ott előtte felolvasták azt az orvos, amit adott a nőgyógyász, és akkor Juci néni engem végtelenül megutal. És akkor ő nem tudta szegény, hogy mit csinál, akkor ő engem tisztára is mosott. De akkor már úgy mosott tisztára, hogy akkor azt kezdte el pletykálni, és ordibán utánam, hogy tehát ha kimentem, akkor azt kiabálta, hogy szűzkurva, és másoknak meg azt mondta, hogy hát most ezt így mondta, nem tudom, hogy neked hogy mondjam, de a lényeg az, hogy azt mondta, hogy annyira balfasz vagyok, hogy nem kaptam egy férfit, amelyikkel, na. Tehát, hogy arra sem vagyok képes, hogy egy férfi lefeküdjön velem. Tehát ő ezt nem tudta, és volt tisztára is mosott a város előtt, úgyhogy na. Ez egy ilyen történet volt, de mondom, nekem még akkor sem volt tisztában, nem, én nem tudtam azt, hogy nem csak ezzel lehet egy férfit tönkretenni, hogy lefekszel és ott hagyod, és lefekszel és ott hagyod a férfit, hanem na, tehát én csak azt hittem, hogy ezzel lehet tönkretenni. Azt nem tudtam, hogy az is, tehát az még rosszabb, hogyha lelkileg bántod. Hogy megígéred, hogy szeret, vagy te is szereted, és akkor szépen, mikor kezd kialakulni, akkor csufot tűz az ember belőle, tehát ennek nem voltam tudatában. De most Isten kegyelmében megértem, hogy az elhagyások miatt csináltam, hogy ne hagyjon el többet senki. Inkább én hagytam el egész életemben mindenkit.
Én is csináltam ilyent. Na de ez az érdekes, hogy látod, hogy ilyen értelemben, hogyha az ember jól belegondol, akkor megláthatja azt, hogy az ilyen lelki paráznaság, az ilyen lelki elhagyás sokszor még rosszabb, mint a fizikai. Mert a fizikai ottan kézzelfoghatóbb, a fizikaiban legalább ottan lehet kifogást találni, hogy hát az úgysem volt olyan jó. De a lelkiben, amikor a lelki paráznaság történik, a lelki csábítás, ugye a bujálkodás, akkor az történik, hogy az embernek a fejében egy olyan illúzió épül ki, ami még nagyobb kárt okoz benne. Mint a valóságban okozott volna. Tehát én is, amikor a Krisztust megismertem, és megmutatta magát nekem, megérintett, akkor én is, ugye, hát az első felvételem az volt, hogy egy sorozatgyilkos beismerő vallomása. Én abban el kellett mondjam, nem hogy kellett, én örömmel mondtam el, fájdalommal, de örömmel mondtam el, hogy ezt tettem, hogy én nem öltem meg fizikailag, tudtam már senki, de lelkileg, ugyanúgy, ahogy te is elmondtad, Ibolya, nagyon sok lánynak a gyilkolás lemészállásába részt vette. És Jézus mit mond? Ő azt mondja, hogy ne attól féljetek, ami a testet megöli, de a lelket meg nem ölheti, mert egy rossz házasság például a testet megölheti, de a lelket nem biztos megöli egy rossz házasság, hanem inkább attól tartsatok, ami a testtel együtt a lelket is elpusztíthatja a gyehennem tüzébe. Úgyhogy én a legborzalmasabb gyilkosságban vettem részt, mert részt vettem bizonyos embertársam, ugye lányok elsősorban lelki lemészállásában. Na, hogyha ők lelkileg nem támadnak fel, ők hiába élnek fizikailag, mint robotok, biorobotok, akik a világot éltetik, ugye, és nincsen semmi értelmük az életüknek, mint a fizikai dolgokét, a földi dolgokét élni. Tehát hiába élnek, hogyha lelkileg meghaltak, Erre mondja Jézus, hogy mit ér az embernek, hogy az egész világot megnyerte is, de a lelkében kárt val, lelkét elveszíti. Úgyhogy annélkül, hogy tudnánk róla, nagyon sokan a legborzalmasabb és a legalatomosabb gyilkosságban vettünk részt az embertársaink lelkének a meggyilkolásába. Mint ahogy részt vettek mások is a mi lelkünknek a meggyilkolásában, úgy mi is ezt továbbadtuk, részt vettünk embertársaink lelkének a meggyilkolásában. És erre kínálja fel az Úristen a megbékérést, az, hogy megbocsássa a mi bűneinket, tehát megbocsássa azt, amit tettünk az élet ellen, amit cselekedtünk. Segít meg is látni, de meg is bocsátja, és azt mondja, hogy olyan messzire hajítom a ti bűneiteket, mint amilyen távol van kelet-nyugattól, vagy dél-északtól. Tehát elhajítom azt tőletek, hogyha mertek szembesülni, mert látod, Ibolya, hogy ez bizonyos szempontból számodra is a szembesülés ideje és alkalma, így válik teljesen tisztába a kép, hogy mi okozta azt a sok szenvedést, és hogy okoztál te is másnak szenvedést. Hogy úgy igazából te sem voltál sokkal nyomorultabb, hogyha nyomorult is voltál, mint azok, akiket nyomorultál tettél, a te nyomorúságoddal. Meg azzal, ugye, hogy sem törvény nem volt, sem kegyelem nem volt. Ugye, mert még egy rossz rendszerben is ott legalább van törvény. Azt mondják, hogy nem akasszuk fel, hanem 20 év börtön. Vagy hogyha jön a bíró, akkor van kegyelem. De nálunk ugye nyugati embereknél nincsen sem törvény, sem kegyelem. És így megy, ezért muszáj megtörténjen a háború, a világháború. Mert hogyha ez így megy tovább, hogy sem törvény és sem kegyelem, nagyon sok lélek el fog veszni. Mert a testek mindenképp elvesznek. De hogyha sem a törvényt nem alkalmazunk, azt sem ismerjük és nem tartjuk be, sem a kegyelmet nem ismerjük és nem gyakoroljuk, akkor a lelkek fognak elveszni, és Isten ezt nem akarhatja. Inkább megengedi a testi szenvedést, megengedi a Covidot, bármilyen fajta szenvedést, testi gyötrelmet, csak hogy a lélek megmeneküljön. Mert azt mondja ő a proféta által, az apostol által, hogy a szenvedés által a lélek látni fog, de a szenvedés által a lélek megszűnik a bűntől, az ember megszűnik a bűntől. Tehát a testi szenvedés nem a legrosszabb, mert sokkal rosszabb a lelki szenvedés. Főképp, amikor már nincsen visszaút.
Az biztos.
Ibolya, megbeszéltünk-e mindent? Egész teljessé váltja ki, vagy akarsz még valamit mondani?
Annyit mondok, de ezt most már tényleg már mind megértést mondom, hálás szívvel, hogy egész életemben azért sírtam Istenhez, hogy ugye Istenem, ugye, még akkor is, hogyha nem ismertem, hogy hát én nem öltem, nem loptam, nem vártam soha meg senkit, miért kell én ennyit egész életemben szenvedjek, de Isten kegyelmében megérthettem, hogy hát ha én egyszer ezt okoztam anyám, de ennek akkor én mégis miért lehet még boldog, mire? Úgyhogy most már nem kell többet, de úgymond sajnáljam magamot, hogy mennyit szenvedtem.
Mert na, tudom, erre azt...
Hattam, annyit adtam is.
Erre azt mondom, amit mondott Kári Gáspár, amikor lefolytott a Bibliát, hogy azt mondja, hogy hát noha külsőképpen boldogtalanok vagyunk, és nyomorúság alatt vagyunk, belsőképpen a mi lelkünk békességes az érő Istennek, mert az ő szava a Krisztus Jézusnak az örömhíre tisztán prédikáltatik. Úgyhogy noha külsőképpen boldogtalanok vagyunk, és nyomorúság alatt vagyunk, kibolya, mert mindenkinek megvan a maga nyomorúsága a testi módon, de belsőképpen hatalmas lehetőséget kaptunk az igazi apukánktól, az igazi mennyei édesapukánktól arra, hogy belsőképpen egészségesek legyünk, mert ez az az egészség, amit örökre megtarthatunk az ő kegyelme által. Azt gondolom, hogy egy nagyon tartalmas beszélgetés volt, akinek füle volt, hallotta, hogy mi okozza a fájdalmat, mi okozza a szenvedést, és ki tudja okozni az igazi békességet, az igazi gyógyulást. Úgy a léleknek, mint akár a testnek is, hogyha Istennek úgy kedves.
Igen, igen, és az, ami a legfontosabb ebben az egészben, biztos az én számomra legalábbis, hogy most nem kell tovább meneküljek, mert megvan az igazi. Tehát tényleg, hogy ő nem hagyja soha. Ezt meg is ígérte, ezt meg is teszi. Ő nem ember, hogy meghalljon, vagy éppen meggondolja magát, és elhagyja. Tehát nem kell félni.
Akkor te sem kell hagyjál senkit.
Nem, én sem.
Akkor te sem kell hagyjál senkit, mert hogyha téged nem hagynak el, akkor azt jelenti, hogy én sem kell senkit sem elhagyjak, mert ott vagyok. Akinek kell, Isten úgy engedi, ott vagyok is, azt, amit tudok, azt megteszem. És ezt tesszük addig, amíg itt a Földön élünk, másnak úgy sincs értelme.
Így van.
Ibolya, öleltelek.
Én is tégedet.
És ha Isten is úgy akarja, akkor folytatjuk valamelyik percen.
Jó, jó, jó.
És aki ezt hallott, azoknak viszont ingyen kaptátok, és ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok.
Isten áldjon, sziasztok.